Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 12. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közössége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Csete Mária Jászberényben született középiskolai tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait a JATÉ-n végezte, ahol 1993-ban szerzett fizikus és középiskolai fizikatanár diplomát. 1999-ben írott doktori értekezésével megszerezte a fizikatudomány doktora címet. Számos posztdoktori ösztöndi után 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékén egyetemi adjunktusként dolgozott, 2013-ban nevezték ki tudományos főmunkatársnak. 1998 és 99 között DAD ösztöndíjasként összesen egy évet töltött az Ulmi Egyetem Abteilung Experimentelle Physik intézetében. 2008 és 2010 között posztdoktori vendégkutatóként dolgozott ötvös ösztöndíj keretén belül a Massachusetts Institute of Technology intézetben. Vendégkutatóként egy hónapot töltött 2014-ben a Lawrence Berkeley National Laboratory Molecular Foundry intézetében. Diploma munkájának témája biofizika volt. PhD hallgatóként a polimerek impulzus lézeres ablációjával foglalkozott, majd DAD ösztöndíjaként az atomi erőmikroszkópia és a felületi plazmarezonancia spektroszkópia alkalmazási területén kísérleti témákban kutatott. A plazmarezonancia spektroszkópia alkalmazási területén kísérleti témákban kutatott, ezt követően az MIT-n töltött időszak után érdeklődése egyre nagyobb mértékben az elméleti nanofotonika és plazmonika kutatások felé fordult. Ezt jelzi, hogy az általa alapított nanoplazmonika kutatócsoport munkatársaival és együttműködőivel plazmonikus rezonátor konfigurációkat optimalizált, a kvantuminformatikában alkalmazható infravörös detektorok és fotonforrások hatásfokának javítására. Új platformokat tervezett bioszenzorok érzékenységének növelésére, valamint innovatív ötlete alapján az USA-ban szabadalmaztatott litográfiai eljárás dolgozott ki. Több mint 20 éve részt vesz az oktatásban, az utóbbi 5 évben a tudományos utánpótlás nevelésében. A nanoplazmonika kutatócsoportot 2010-ben alapította, jelenleg egy PhD hallgatóval és egy fiatal kutatóval, valamint hallgatók bevonásával dolgozik. Számos együttműködével együtt realizálják az optimalizált nanoplazmonika témában elnyert OTKA projektet. Korábbi 7 OTKA projektnek volt résztvevője és 3 TAHO projektnek alprogramvezetője. Munkáját 1987-ben az MTA Debreceni Atommag Kutatóintézetének ifjúsági díjával, 2008-ban Bolyai Emléklappal, 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának tudományos díjával jutalmazták. Ösztöndíjai között felsorolható a Soros Alapítvány belföldi doktorandusz ösztöndíja, a DAD ösztöndíj, Magyari Zoltán posztdoktori ösztöndíj, OTKA posztdoktori ösztöndíj, 2 MTA Bolyai János kutatói ösztöndíj, 2 magyar állami ötvös ösztöndíj és 2 Campus Hungary Fellowship. Felkérem Csete Mária tudományos főmunkatársasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti előadáson, amelyen egy olyan tudományterületről lesz szó, amelynek az alapjait a fizikus alapkutatásban nem szoktuk oktatni. Ezért az előadás elején próbálok majd arra odafigyelni, hogy egy kicsit egy ilyen nyelvi kurzushoz hasonlítson a próbálkozás, azaz néhány fogalmat szeretnék először közvetíteni, amelyet, hogyha a hallgatóság elfogad, akkor onnantól kezdve egyszerűbb lesz értelmezni azt, amiről beszélem. Az Az előadás témája plazmonikusan erősített fények anyagkölcsön. Már ugye maga a plazmon szó is érdekes, mert ki fogok térni. Először magáról erről a tudományterületről, messzebből nézve, hogy pontosan mi is az, amiről beszélni szeretnék. Plazmonokról, hogy valaki elkezd keresni az irodalomban, hol keresi, vagy hol találja először ezt a szót, akkor a múlt század elején vannak olyan jelenségek, amelyeknek az értelmezéséhez tulajdonképpen ezen fogalomkörre szükség volna, de még nem azonosították be annak a jelenségnek az okát, amelyet múdanományának nevezünk, és a megmutatkozása az, amikor egy látszat elkezdünk forgatni, akkor elkezd szépen csillogni, majd azt a héten sötétre vált. Ezt a eltérést nevezünk múdanományának. A spektrumban néha érdekes úgynevezett fánóvonalak jelennek meg, amelyeket a plazmonikában nagyon szeretnek, ez mind már a múlt század közepén az irodalomban előfordult, de legelőször a plazmonokról a múlt század közepén írtam, és az első könyvet Rader valamikor a múlt század közepén tette közkincsé. Utána egy kicsit elfelejtődtek ezek az érdekes objektumok, hullámok. Majd én úgy gondolom, hogy lehet egy újabb felfedezésről beszélni valamikor 2000 magasságában, amikortól is látszik a publikációk számát, hogyha az idő függvényében ábrázoljuk éves bontásban, hogy a nanofotonika tudomány területre, hogyha rákeresünk, akkor egy ilyen lineárisan növekedő tendenciát tudunk azonosítani. A nanoplazmonika azt pedig, én egy kicsit ezt meredekebb exponenciális növekedésnek vélem, kicsit később indul, de ugyanakkor nagyon nagy számú publikációban mutatkozik meg. A nevek, amelyeket itt felsoroltam, a teljesség nélkül olyan kutatók, akiknek a hivatkozásait is érdemes megnézni, ugyanis ezen tudomány területeknek különlegesség, amire 2000 magasságában lehetett felfigyelni, hogy rengeteg cikket lehet találni Nature Science folyóiratokban, és a fizika tudományában nagyon elismertek minősülő FISREV, B, A és egyéb folyóiratokban is számos publikáció jelent meg, sőt, mi több, egy teljesen új folyóirat is felbukkant, a Plazmonix nevű, ami átörökölte a tudománynak a nevét. Van egy másik érdekesség is, hogyha megnézzük azt, hogy milyen az országos lebontás ezeknek a publikációknak, valójában itt az ország lakosságának létszámával, vagy a tudósok létszámával lett volna indokot még leosztani ezt az érdekes hisztogramot, de az látszik, hogy az Egyesült Államok mellett van néhány uralkodó ország, Spanyolország, Anglia, Hollandia és Franciaország, és talán még az Egyesült Királyság, amelynek nyilván hagyománybeli okai lehetnek, valószínűleg az alapkutatásban a klasszikus fotonika mellett a hallgatókhoz eljöttek olyan információk, amelyek egy kicsit motiválják később őket arra, hogy egy érdekesebb a nano és a fotonika tudományának határterületéhez tartozó jelenségekkel is elkezdenek foglalkozni. Természetesen megpróbáltuk Magyarországot is belecsempészni ebbe a grafikonba, látszik, hogy jelen vagyunk, méghozzá két intézetben, igazából háromban, mert Debrecenben is tudom, hogy kutatnak, csak azt elmarasztottuk ábrázolni. Van a KFK-ban, pontosabban ma már Wigner kutatóintézetben is egy úgynevezett nanofotonika kutatócsoport, aki színvonalas kutatást művelnek ezen a tudományterületen. Hogy milyen jellegű témák azok, amelyeket ezek a kutatók feltérképeznek, természetesen vannak bioalkalmazások, és látszik, hogy ezeknek a számossága eléggé dominánsnak mondható. Érdekeseknek mondhatóak a nanolézerek, amelyet a lézeres fizikának az intézetében még kollégáim is mosolyogva kérdezték, hogy vajon mire jó egy nanolézer, hiszen az olyan picike, és aztán folytatni kell gondolatot, hogy pont az jó benne egy pici, mert integrálható egyéb nano dolgokkal, és integrált csipeket lehet létrehozni, hogyha ezeket meg tudjuk alkotni. Vannak a integrált nanofotonikai rendszerek, amelyeket külön megnéztünk, speciálisan a detektorokat, mert mi azokkal is foglalkozunk bővebben, és van ez az érdekes cloaking jelenség, ami egyelőre még nem a kutatásaink tárgya, de ha valaki utána néz, akkor biztos, hogy a jelentőségét hamar megérzi. Amiről az előadásban kicsit bővebben fogok beszélni, az a biokutatás. Azon belül látszik, hogy van egy gyógyításra fókuszált érdekes rész, és a detektoroknak a széles körében vannak a fotovoltaikus elemek, amelyek tulajdonképpen a napelemek, amelyek az emberiség energia problémájának megoldására fókuszáltan vannak kifejlesztve. No, tehát akkor, hogy mik is ezek a plazmonok, először ezt a fogalmat illik tisztázni. Azt, hogy körülöttünk fény van, azt mindenki minden nap boldogan megtapasztalja. Arról is biztos mindenki hallott, hogy a fény az kettős természetű, amely alatt azt értjük, hogy hullám és korpuszkula is egyben. Hullám alatt, hogyha az alapfogalmakig visszanyúlunk, akkor valamilyen zavarnak a tovateérdését szoktuk érteni általánosságban, és akkor ez a kapaszkodó, amikor megkeressük, hogy a fény esetében mi az a mennyiség, amelynek az oszcillációja tovább terjen. Amikor tanuljuk az elektrodinamikát, akkor megtanuljuk, hogy a fényben az elektromos és a mágneses mező rezgése az, ami tovább terjen, az itt látható ábra szerint. Onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy a fény hullám, onnantól kezdve sejtjük azt, hogy ha fénnyel megvilágítunk dolgokat, akkor egyéb hullámokat tudunk kelteni. Ez az érdekes alapoptikai kísérlet nem véletlenül van most megjelenítve. Ez egy félcilindrikus lencse, amelyet azért érdekes megnézni, mert hogyha elkezdjük a beesési szöget, az a határfelületre merőlegeshez viszonyított szöget növelni, akkor van egy úgynevezett teljes belső visszaverődésnek a jelensége, amit ez a gömbszem érted. Tehát növeljük a beesési szöget, és van egy olyan szög, amikor az összes fény visszajön. Gondoljuk mi ezt makroszkopikusan kívülről szemlélve a határfelületen. De valójában az van, hogy miközben ez a jelenség bekövetkezik, ott a határfelületen keletkezik egy határfelületi hullám, akkor is, hogyha csak két dielektrikumról van szó, és már a múlt század közepén voltak olyan spektroszkópiák, amelyek ezeknek az úgynevezett evanescens hullámoknak az obszerválásán alapultak. És a következő fokozat az, amikor nem csak két dielektrikumról van szó, hanem fémnek és dielektrikumnak a határfelületéről, azok lesznek azok a határfelületek, amelyek minket érdekelnek. Ezt a képet azért raktam ide, még el nem felejtem, mert hogy kétdimenziós fénynek is szokták ezeket a plazmonokat, pontosabban felületi plazmon polaritonokat nevezni. A keltésükhöz az szükséges, hogy fémnek és dielektrikumnak a határfelületére fény bocsássunk. Az alapjelenség, ami pedig ilyenkor bekövetkezik, az én úgy szoktam mondani, hogy keletkezik egy hibrid hullám, amelynek két összetevője van. Az egyik fontos komponense a fémben lévő elektronoknak a kollektív oszcillációja. Ezek az elektronok nem mozdulnak el lokalizáltak, viszont miközben ezt az oszcillációt lebonyolítják, aközben fölépül egy elektromágneses hullám, amely elektromágneses hullám elkezd terjedni a felületen. Az a különlegessége, hogy a felületen nagyon nagy az intenzitása, a felülete távolodva exponenciálisan csökken, majd terjedés közben is van egy úgynevezett terjedési hosszúság. Ezek a karakterisztikus méretek ilyen 100 nanométer és 10 nanométer nagyságrendűek. Most ami miatt nagyon érdekesek ezek a, most már meg lehet fogalmazni, felületi plazmon polaritonok, az tulajdonképpen pont ez a határfelületi intenzitás növekedés, mert ez az, ami azt biztosítja, hogyha felületen történik valami, akkor arra ezen felületi plazmon polaritonoknak a rezonanciája nagyon érzékeny lesz, és innentől kezdve mindenki sejti, hogyha van olyan felületünk, aminek amelyen tudunk ilyen plazmonokat gerjeszteni, akkor onnantól kezdve érzékeny detektást fogunk tudni létrehozni. Már is elkövettem azt, amit az irodalomban, írásban is sokan elkövetnek. Tehát még egyszer, az elektronok oszcillációja az a plazmon, az egy kvázi részecske az elektronokhoz rendelten. A felületi plazmon polariton az elektromágneses hullám, de mivel nagyon hosszú kimondani őket, ezért egyszerűen plazmonoknak nevezzük az irodalomban. És innentől kezdve van egy kis keveredés, de mi most a hullámokról fogunk beszélni. Hogy mindenki kicsit jobban el tudja képzelni, hogy hogyan épülnek fel ezek a hullámok, ezért fontos ezeket az ábrákat megszemlélni, és azt is megjegyezni, hogy a fény az egy homogén hullám,
Viszont a felületi plazmon polariton az inhomogén hulláma miatt azt értjük, hogy van terjedési irányú komponense. A terjedési irányú komponens az ugye, hogyha hullámokat gerjesztünk például egy kifeszített gumikötélen, akkor azok longitudinális hullámok, vagy a hanghullámok is, amelyek a terjedés irányában eredményeznek rezgési folyamaton. Tehát ezek a felületi plazmon polaritonok olyanok, amelyeknek van ilyen longitudinális komponensük, ezekre majd vissza fogok később térni. Hasonlítanak a fényhez, de van egy jellegzetes kétdimenziós függvény, amelynek kicsit misztikus disperziós karakterisztika neve van, akik tanulnak alapoktatásban, azok rögtön tudják, hogy a fény esetében disperziómentes közegben ez egyenes, tehát vákumban egyenesnek tekinthető, viszont a surface plazmon polaritonoké ez alatt hajlik, ami azt jelenti, hogyha megnézzük egy adott frekvencián, a másik tengelynek az értéke az a hullámos reciproka szorozva a 2 pi-vel. Azt lehet mondani, hogy adott frekvencián ez a bizonyos k-vektor, amelyet hullámvektornak nevezünk, a plazmonok esetében nagyobb értékű, mint a fény esetében, amely azt a szomorú konklúziót vonatja le a tudósok, hogy nem tudjuk őket fényel gerjeszteni. Nem igaz, hogy nem tudjuk őket fényel gerjeszteni, valamit kell csináljunk a fényen, meg kell növelni a fény k-vektorának az értékét ahhoz, hogy elérhetőekké váljanak. Ezt a bizonyos k-vektor növekményt oly módon lehet elérni, hogy például prizmán keresztül világítjuk ki a fémdielektrikum határfelületen, és hogyha ezt realizáljuk, akkor a prizmán keresztül az üvegtörés mutatója által megnövelt k-vektorú fény már el tudja találni a levegő oldali plazmonnak a k-vektorát, és itt a határfelületen, a külső határfelületen tudunk plazmonokat gerjeszteni. Hogyha pedig rácsot alkalmazunk, akkor a rács esetében a rács periódusának reciproka szorozva a 2 pi-vel eredményezhet olyan járulékot, amelyel meg tudjuk növelni a bejövő fénynek a hullámvektorát, és így módon elérhetőekké válnak ezek a különleges hullámok. Amikor sikerül őket gerjeszteni, akkor hogyha elkezdjük mérni ennek a visszareflektált nyalábnak az intenzitásán, akkor a beesési szög függvényében, pontosan abban az orientációban, ahol a feletti plazmon polaritonokat gerjesztjük, abban az orientációban egy nagyon jól definiált minimum hely jelenik meg, ennek pedig az az oka, hogy a plazmonok gerjesztéshez természetesen energiára van szükség, ezt az energiát elnyeri a fém, és a visszareflektált fényből hiányozni fog intenzitás, ennek következtében egy reflexiós minimum kíséri a plazmonoknak a gerjesztését. Na most innen rátérhetünk egy érdekes gondolat, hogy sokan szeretnék megváltoztatni a körülöttük lévő világnak sok aspektusán. Fölmerülhet az igény tudósokban, hogy változtassuk meg mindenféle objektumnak a színét, és ismervén ezt a jelenséget, hogy a reflexiót egy nagyon jól definált hullámhosszon, amely hullámhosszat, ezt nem mondtam el, a fémdielektromos tulajdonságai és a fém rétegnek a vastagsága határozza meg, de mivel tudjuk a reflexiót manipulálni, ezért várható, hogy fémdielektrikum határfelületeken tudunk színváltozást elérni, ezt leginkább így tudom közérthetővé tenni. Abban az esetben pedig, hogyha fémdielektrikum határfelületre rácsot helyezünk, legyen az egydimenziós rács, az az objektumok periódikusan ismétlődő sorozata, vagy kétdimenziós rács, akkor a hullámhossz és a beesési szög függvényében ezen a kétdimenziós grafikonon nagyon jól definiált sávokban várható, hogy minimum helyek megjelennek. Ez azt jelenti, hogy a bizonyos dűlési szögben csak bizonyos frekvencián látunk minimumot, majd aztán egy másik frekvenciához máshogyan kell a beesési szöget hangolni. De mindez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a fém struktúrájának változtatásával meg tudjuk változtatni azt a spektrális tartományt, ahol reflektálni, abszorbálni vagy transzmittálni tudnak a fémből készített objektumok. Ez az, amit a plazmonikában nagyon sokféle módon használnak. Az első gondolat, ami a plazmonika múlt század második felében lezajló újraéledések után felmerült az, hogy képeztetnék ezek a felületi plazmon polaritonon a legdirektebb kapcsolatot a fény és az elektronika között. És fölmerült az a gondolat, hogy át lehetne térni fény alapú elektronikára, pont a surface plazmon polaritonok közvetítésével. El is kezdtek kétdimenziós integrált optikai elemeket, mindenféle csipeket álmodni, és azt gondolták, hogy lesz majd optikai számítógép, amelynek a plazmonikus struktúrák képezhetik alapján. Ez a próbálkozás olyan 2000 magasságában már látszódott, hogy nem fog sikerülni, aminek pedig az az oka, hogy a fémek ugyan különleges dielektromos tulajdonsággal rendelkeznek, ami abban mutatkozik meg, hogy negatív a dielektromos állandójuk, ami ezen hullámok gerjesztéséhez elengedhetetlen, viszont sajnos abszorbálnak, és ennek következtében, amikor gerjesztjük ezeket a határfelületi hullámokat, véges az a hosszúság, mert ugye az elején beszéltem arról, hogy van egy ilyen terjedési hossz, amivel jellemezzük őket, véges az a hosszúság, ameddig eljut az információ, és bár készítette kétdimenziós rácsokat, waveguide-okat és mindenféle optikát kétdimenziósan megálmodtak, nem ez lett az alkalmazásoknak a legfőbb verziója, amelyel is terjed. Az egyik érdekes alkalmazás, ami reálisnak mondható, az a bioszenzorizáció, ami alatt azt értjük, hogy különböző bioobjektumoknak a mennyiségét akarjuk meghatározni. És mint ahogy mondtam, a felületi plazmon polaritonok gerjesztése során a határfelületen nagyon nagy intenzitás alakul ki, nagyon nagy intenzitású közeltér alakul ki. Így, hogyha abban bioobjektumok lerakódnak a határfelületre, akkor azoknak hatására a reflexiós minimumnak a szöge nagyon érzékenyen változni fog, így aztán mindenféle bioreakciókat is a felületen lehet követni. Ennél egy kicsit érzékenyebb biodetektálásra számít akkor a tudós, hogyha a felületen van rács is, ugyanis a rácsokkal, mint ahogyan említettem, a felületi plazmon polaritonok K-vektora nagyon finoman hangolható, és hogyha nanoobjektumokból építünk föl mindenféle mintázatokat, akkor ezek azok a komplex mintázatok, amelyeknek, hogyha az extincióját vagy nanolyukak mintázata esetében a transmisszióját mérjük, akkor várható, hogy bioobjektumok, fémobjektumokhoz kötődése esetében érzékeny jelváltozást remélhetünk. Egy saját kutatási eredményt röviden szeretnék csak bemutatni. Rácsokat készítettünk üveghordozó felületén bimetál rétegre, polimert párologtattunk, vagy spin coating eljárással készítettünk. Erre a felületre bioobjektumokat ültettünk ki, és azt vizsgáltuk, hogy a gyengített teljes belső visszaverődés jelensége hogyan változik akkor, hogyha van az általunk elkészített eredeti csím, valamilyen bioobjektummal, ami jelen esetben lizozim volt, és arany nanorészecskékkel jelölt bioobjektummal vontuk be a harmadik csipen. Azt vizsgáltuk, hogy milyen változások következnek be a reflexióban. Az első érdekes állítás az, hogy a rács hatására nem csak egy, hanem kettő reflexiós minimum van, és hogyha a második minimum helyett az elsőnél nézzük azt, hogy mekkora eltolódás van a bioobjektumok megkötődése hatására, akkor az a konklúzió, hogy ez a csúcs valami miatt érzékenyebben tolódik előre. Az, hogy mi miatt történik ez, azt annak alapján tudtuk megválaszolni, hogy megnéztük numerikus eljárással a rács felületén az elektromágneses mezőnek az intenzitás eloszlását. Egy ilyen képzettet, hogyha közelebbről megnézünk, akkor ez a chipnek a felületét mutatja. A rács mintázat egy unit celláját látjuk itt. Van az elektromágneses mezőnek az általam említett longitudinális komponensében egy jól definiált fordulópont, ahol nulla értéket vesz föl. Ha vertikálisan megnézzük ugyanennek a chipnek a metszetét, akkor az az érdekes, hogy ott is antiszimmetrikus a mező eloszlása. Az azt jelenti, hogy ott is kell, hogy legyen egy nulla hely, márpedig, hogyha a fémen belül a mező nulla értéket vesz föl, akkor az azzal a szerencsés előnye jár, hogy ott nem nyelődik el, hiszen nincs mi elnyelődjön. Ennek következtében azok a felületi hullámok, amelyek itt a második, általunk másodlagosnak nevezett minimum helynél gerjeszthetők, ennek eredményeként sokkal hosszasabban terjednek a rács mentén, sokkal több biomolekulával tudnak kapcsolatba kerülni, és ennek köszönhető az, hogy sokkal nagyobb eltolódást tapasztalunk akkor, hogyha őket observáljuk. Azok után, hogy a méréseket illesztettük, és meghatároztuk azon rácsoknak a modulációs mélységét, ami a mérés során készített rácsokhoz a legjobban hasonlít, elkezdtünk optimalizálni, megkerestük azon minimális modulációs mélységet, aminél még ez a kettős minimum hely megjelenik, és megkerestük azt az azimutális orientációt, amely alatt azt értem, hogy milyen szöget zár be a fénynek a belsési síkja a rács mintázattal. Megkerestük azt az orientációt, ahol ez a minimum hely a legérzékenyebb, és aztán utána megnéztük, hogy ezen konfigurációban pontosan mi is történik a közeltérben. Ez, amit jobb oldalon látszódik, a nagyobb szög, és itt bal oldalon egy bizonyos azimutális orientáció után megjelennek a hullámok, és látszik, hogy abban a fordulópontban, ahol horizontálisan is nulla, ha abban a fordulópontban veszük fel a vertikális metszetet, ott is lesz egy ilyen váltás, ami azt jelenti, hogy van egy kétszeresen antiszimmetrikus, longitudinális módusú jelenségünk, ami nagy bioszenzorizációs érzékenységet tesz lehetővé. Amikor a jelenségeket értelmezni próbáljuk ebben a tudományban, mindig ezt a disperziós karakterisztikát vizsgáljuk, és ha kiszámítjuk ezen a felületeknek a disperziós karakterisztikáját, akkor valóban ott vannak ezek a fénygörbie alatt hajló módusok, és az is belátható, hogy az, ami a kisebb szöghöz tartozik, ha bioobjektumot rakunk rá, nagyobb mértékben tolódik el, és hogyha arannyal jelöljük, akkor az még érzékenyebben hal. No, most akkor a rácsok után egy másik mérettartományra váltok el. Rácsok alatt ugye olyan periodikus modulációt szoktunk érteni, amelynek a karakterisztikus mérete összemérhető a hullámhosszal, hiszen ebben az esetben várható, hogy a fény diffrakciót szenved, és jó definiált irányokban erősítést és gyengítést tapasztalhatunk. Van egy másik mérettartomány, ami nanométeres. Kolloidokról akkor szoktunk beszélni, hogyha 10-100 nanométeres méretűek dieretikum gömbök vagy fémgömbök. Számunkra most a fémgömbök, vagy a fém nanoobjektumok az érdekesek. Most ez a két díszítő kehely, ami itt legfelől látható, az ókorból származik, és azt mondhatjuk, hogy nem is igaz az állítás, hogy csak a múlt században fedeztük fel a plazmonika tudományát, már a régi görögök ezt is tudták. Ugyanis ez a Lycurgus kehely, amelynek a kívülről, ha megvilágítjuk, ilyen zöldes, semmilyen a színe, viszont aranynanorészecskék vannak benne, amelyeknek a mérete egészen picike, és majd lesz később olyan ábra, amin látható, hogy az aranynanorészecskék méretének hangolásával a spektrum bármely színében csilloghat az arany. Ennek köszönhető, hogy ilyen nagyon sokféle színű tud lenni a kehely, mert különböző méreteosztású nanorészecskék vannak benne. Az, hogy ez miért történik, az valójában annak köszönhető, hogy a Maxwell egyenletek skálázhatóak, tehát a nagy méretű rádióantennákhoz hasonlóan egészen a nanométeres mérettartományig igaz az az állítás, hogy antennaként tudnak működni a fémobjektumok, amelyet azt értjük, hogy ha kivilágítjuk őket fénnyel, akkor az elektromos mező oszcillációjának irányában töltésszeparáció történik, nagy lokális intenzitás növekedés következik be, ez mind a közeltérben observálható, a távoli térben pedig, amit a spektrumában ezeknek a például oldatban eloszlatott nanorészecskéknek láthatunk, az az, hogy van egy jól definiált tartomány, ahol megnövekedik az abszorció és a szúrás, a kettő összegét szoktuk extinciónak nevezni, és a legérdekesebb az az, hogy a részecskéknek a méretével, az alakjával és a dielektromos közegnek az összetételével ezeknek a csúcsoknak a pontos helye hangolható, és ez a hangolhatóság, ez az alkalmazások szempontjából nagyon nagy előny. Az, ami pedig nagyon fontos, az az, hogy a nanorészecskék körül a térnövekménynek a mértéke 10^4, 10^5 és még ennél nagyobb is tud lenni akkor, hogyha nem csak egy szóló nanorészecskét, hanem kettőt összetársítunk, és ilyen dimereket hozunk létre. A következő ötlet természetesen az, hogy készítsünk belőlük sorozatokat, és hogyha ezeket elég közel rakjuk egymáshoz, akkor nézzük meg, hogy igaz-e az az állítás, hogy antennaként tudnak működni. Pont ilyen feladatot kaptunk kémikus együttműködőinktől, akik azt tapasztalták, hogy ha egy oldatba az ezüst nanorészecskék mellé elhelyeznek biomolekulákat, akkor az elektromikroszkópos képen azt látták, hogy ilyen hosszú agregátumok keletkeznek, a spektrumokon pedig azt látták, hogy annak ellenére, hogy ezüst van az oldatban, amely esetében 400 nanométer magasságában várunk abszorpciót, van egy másik abszorpciós maximum, amelynek a megmagyarázását kérték tőlünk fizikusoktól. Megnéztük, hogyha variáljuk az összekapaszkodó részecskéknek a számát, méretét, a ciszteinhéjnek a vastagságát, a nanorészecskék távolságát, valamint változtatjuk a beesési szöget és a beesési síknak az agregátumokhoz viszonyított irányát, akkor hogyan változik a spektrum. És azt lehet mondani, hogy miközben a kivilágítási irányt változtatjuk, aközben tulajdonképpen az UV-ban, tehát a látható alatti tartományban, valamint a vörös tartományban megjelenő csúcsnak a magasságát szépen lehet hangolni. És hogy pontosan milyen módusok vannak a hosszú agregátumokon az UV és a vörös fények kivilágítás esetében, mint ahogyan a nagykönyvben meg van írva, az UV-ban kétszer fél hullám hossznyi oszcilláció fér rá ezekre a láncokra, viszont az, hogy pontosan milyen jellegű oszcilláció alakul ki, mint egy ilyen hosszú gumikötél, nagyon hasonlóaknak mutatkoznak először ezek az oszcillációk, de az nagyon jól látható, hogy függ a beesési szögtől és az azimutális orientációt, hogy pontosan ezeknek a hullámoknak milyen a periódusa. Ez alatt azt is lehet érteni, hogyha van egy jól definiált objektumunk, vagy azokból egy sorozatunk, és egyféle hullámhosszunk van, akkor is tudunk válogatni a módusok között oly módon, hogy változtatjuk azt, hogy milyen irányban világítjuk ki ezeket a láncolatokat. Például, hogyha ilyen kis szép színuszos mintázatokat készítünk, akkor a UV-ban kétszer fél hullámhosszas, a vörösben itt is egyszer fél hullámhosszas oszcilláció van, és ezek a feldebeesésnél kialakuló terjedő módusok tulajdonképpen a legérdekesebbek, mert ezek utalnak arra, hogyha sikerül nanorészecskéket felületen elhelyezni, akkor valóban jel továbbításra alkalmasak, méghozzá nagy valószínűséggel információszelektíven alkalmasak, például polarizáció és egyéb tulajdonság szelektíven alkalmasak arra, hogy jelet továbbítsanak. Azt említettem, hogy nagyon fontos a hangolhatósága a nanorészecskéknek. Tehát, hogyha például nanorudakból, úgynevezett maghéj szerkezetekből, amelyet azt értjük, hogy belülről tipikusan valamilyen dielektrikum van, amelyet fémhéjjal veszünk körbe, vagy akármilyen nano kockából például oldatokat készítünk, akkor a mérettel szépen hangolható az, hogy ezek az oldatok hol abszorbálnak a legnagyobb mértékben. Nem csak ez az érdekes, hanem az, hogy a nanorudak esetében két maximumunk is van. Ez azt jelenti, hogy két helyen is bele tudunk nyúlni mindenféle folyamatba, amire majd még később visszatérek. A hangolhatóság a nanorészecskéknél egy fontos alkalmazásnak volt az alapja. Ezt teszi ugyanis lehetővé, hogy belehangoljuk a nanorészecskéknek a méretét abba a tartományba, ahol az emberi szövetek átlátszóak, és ezt teszi az lehetővé, hogy vérárammal eljuttatva daganatos sejtekbe a nanorészecskéken, majd utána kivilágítva ezeket a szöveteket megfelelő lézerfénnyel, hasznosítható az a különbözőség az egészséges és a rákos sejtek közön, hogy a egészséges sejtek elpusztításához nagyobb intenzitás szükséges, azért, mert azokba kevésbé halmozódnak föl a nanorészecskék. Volt egy nagyon nehezen megoldható feladat a rákgyógyításban, amely ezen a terápián alapul. Nagyon gyakran olyan helyen is szaporodnak a rákos sejtek, amelyek már kiesnek a véráramból, így aztán értelemszerűen gyógyszert is nehéz oda eljuttatni. Viszont az állítás az irodalomban, hogy el lehet juttatni a nanorészecskéket, pontosan a makrofágok segítségével, és ilyen módon gyógyítása van esély, hiszen ott föl tudnak halmozódni, és hogyha lézerfényel kivilágítjuk őket, akkor elpusztíthatóak a szaporodó rosszindulatú sejtek. Mindezek alapján mondhatjuk azt, hogy jól definiált változásokat tudunk elérni struktúrák tervezésével, fémes objektumoknak a mindenféle abszorpciós, reflexiós, transmissziós tulajdonságában. Viszont általános igazság az, hogyha valaki tudományban nagyon jól definiált célt szeretne megvalósítani, akkor először meg kell találni azt a célfüggvény, amely célfüggvénynek a befolyásolása a legcélra vezetőbbnek tűnik. A plazmonika tudományában ez a célfüggvény, ez pontosan ez a disperziós reláció, ugyanis pont azt tesszük a fémes struktúrák kialakításával, hogy átformáljuk ezen kétdimenziós függvénynek a karakterisztikáján. Folytonos fényfilm esetében egy ilyen plazmonikus águnk van, viszont hogyha rácsot helyezünk a felületre, akkor a rács jelenlétének köszönhetően egydimenziós rács esetében is már megvan ez az ismétlődés, kétdimenziós rács esetében pedig akár kétféle periódusnak megfelelően megmutatkoznak olyan módusok, amelyek egyébként a fényen nem lennének gerjeszthetőek, ezt szakirodalomban úgy mondjuk, hogy visszahajtogatódnak a rácsra a talás eredményeként az első Brillouin zónába, de ezt most nem fontos így megfogalmazni. Inkább helyette egy alkalmazást mutatnék. Volt olyan projektünk, pontosabban még van is, melynek során infravörös egyfoton detektorok hatásfokát próbáltok megnövelni. Ilyen infravörös detektorokat 1550 nanométeres telekommunikációs hullámhozban sok helyen használnak, például csillagászatban, katonasságnál és egyéb kvantuminformatikai alkalmazások szempontjából is fontos. A szerkezet maga szupravezető húzalokon alapul, amelyeknek tipikusan a mérete 100 nanométer nagyságrend, de a vastagsága pedig 4 nanométer. Mivel ilyen icike-picike sztrájpokból épül föl, ennek következtében az abszorpciója nagyon pici a felületnek, körülbelül olyan 10-15% egyik és másik polarizációban, ami azért úgy mutatja, hogy nagyon kicsi a elnyelési valószínűsége az egyetlen fotonnak, ami az információt hordozza és meg szeretnénk találni. Volt olyan plazmonikus ötlet, hogy vegyük körbe a sztrájpokat plazmonikus nanoantennákkal, és próbáljuk meg oly módon erősíteni a teret körülötte. A plazmonikus antennák mindig polarizációs szelektívek, így aztán ez egy plusz feladat, hogy hogyan tudjuk ezt úgy megcsinálni, hogy ne legyen a polarizációra érzékeny a struktúra, azaz akármilyen polarizáció is az egyetlen fotonunk azt a lehető legnagyobb valószínűséggel elnyelje a felületünk. Az ötlet, amit mi próbáltunk megvalósítani, az az, hogy azon túl, hogy plazmonikus ráccsal próbáljuk integrálni a felületet, próbáljuk meg megtalálni azt a kivilágítási irányt és a beesési síknak azt az orientációját, ahol a lehető legnagyobb abszorciós együttható érhető el ezekkel az icike-picike sztrájpokkal. Na most a szupravezetésről minden bizonyal a közönség soraiban hallottak már. Ahhoz, hogy ezek a detektorok működjenek, 4 kelvére le kell hűteni magukat az eszközöket. Most innentől kezdve az a probléma, hogy hogyan mondjuk meg egy katonának, hogy milyen módon orientálja be a detektorját, kisebb probléma, mint az, hogy 4 kelvines palackot kell magával cipelnie, hogyha ezt a valós világban szeretné alkalmazni, tehát inkább laborbeli alkalmazásokra terveztük ezeket a detektorokat. Az első ötlet az volt, hogy integráljunk bele aranyrácsot ebbe a szupravezető mintázatba, és nézzük meg, hogy hogyan függ a kivilágítási iránytól az elérhető abszorció. Említettem, hogy a csupasz szupravezetőknek körülbelül 10% az abszorciója. Látszik, hogy ha belerakunk aranyat paradox módon, annak ellenére, hogy az arany elnyel, van egy olyan tartomány, sajnos elég nagy dűlési szögnek megfelelő 80 fok körül, amikor fölmegyünk 80%-os abszorciós hatásfok fölé, ami eléggé jó eredménynek mondható. A furcsasága ennek a mintázatnak az, hogy a legnagyobb abszorciót és a legnagyobb polarizáció kontrasztot nem ugyanolyan periódusú mintázat produkálja, viszont ez egy jó rendszer annak a megmutatására, hogy ezek a hullámok, amelyekről beszélek, azok valóban léteznek. Az nem ezen az ábrasorozaton, hanem inkább majd a következőn látszódik. Na most ezt a most mutatott képet úgy kell elképzelni, hogy ez a bizonyos rácsmintázat, ahol a szupravezető szerpok, ezek az icipici szegmensek, innen vannak kivilágítva. Az, amit ebben a térrészben látunk, a bejövő és a reflektált fény együtt, amit pedig alul látunk, az már csak a reflektált fény. Most ez mind a három detektor nagy beesési szögben működött, nincs nagy meglepetés, a nagy beesési szögnek megfelelően így állnak a hullámfrontok. Tehát erről jön a fény, és arra merőlegesen vannak a hullámfrontok. Viszont, hogyha a másik mintázatot nézzük, ami az előbbitől abban különbözik, hogy eltávolítottuk az aranyat a két arany vertikális szegmens közül, akkor az a nagyon pozitív eredmény látszik, hogy 90% fölötti hatásfokot merőleges beesésnél is el lehet érni. A disperziós karakterisztikán látszik, hogy tulajdonképpen azt csináljuk, hogy ezeket a felületi plazmon polaritonokhoz tartozó sávokat pont betoljuk abba a bizonyos 1550 nanométeres tartományba, ahol a felhasználók szeretnék, hogy nagy hatékonysággal működjön a detektorunk, és hogy a felületen, hogyha vannak ezek az érdekes integrált aranymintázatok, a bejövő fényhez képest valóban van valamilyen különleges hullám, az itt az alsó térfélben látszik, hogy a rács, ugyan erről jön a fény, de a rács alatt van egy ilyen hátrafelé haladó hullám, itt pedig szinte ilyen álló hullámok alakulnak, és látszik, hogy a hullámfrontoknak a helye az a merőleges beesésnek köszönhetően nem is nagyon változik. Próbáltunk olyan felületet is tervezni, amire igaz az az állítás, hogy polarizációtól függetlenül nagy a abszorció. Hát, hogy pontosan mit értünk polarizáció alatt, azt elfelejtettem elmondani, az ugye az elektromágneses hullámban az E-field oszcillációjának az irányához szoktuk rendelni. És akkor itt most független az elért hatásfok attól, hogy éppen az E-field az merre oszcillál. Na most a kicsit különleges infravörös detektorokhoz képest sokkal közismertebbek a napelemek, amelyek Szegeden is ugye megtalálhatók már több helyen. Az ezen eszközöknek a fejlesztése során is volt olyan ötlet, hogy próbáljuk meg plazmonikus struktúrával növelni a hatásfokon, és az volt az ötlet, hogy a szilícium elemeket ezüsttel összeintegrálva és rácsokat elhelyezve a hatás felületen, nem csak fotonikus, hanem plazmonikus módusokat is keresztve próbáljuk meg a lehető legnagyobb mértékben a hatás keresztmetszetet megnövelni. No, tehát akkor most már tudjuk azt, hogy mi az, amit szeretnék változtatni, ez pedig a disperziós karakterisztika sokféle anyagnak, hogy ez pontosan hogyan lehet olyan struktúrákat készíteni, amelyek erre alkalmasak, arra, hogyha az irodalmat vizsgálja az ember, akkor azt ismeri föl, hogy az elektronbeam litográfián kívül nem nagyon van olyan eljárás, amely lehetővé teszi egyszerre nanoobjektumoknak a felülete helyezését hullámhosszal összemérhető periódusú mintázatban. És szükségesnek látszott egy olyan ötlet, amivel nagy felületen egyszerre lehet ilyen mintázatokat létrehozni. A kolloid gömbök alkalmasnak ígérkeznek ilyen célra, az miatt, hogy szeretnek hexagonális mintázatban elhelyezkedni. Könnyű belőlük monoréteges speciális technikákkal készíteni, hogyha kivilágítjuk őket, bocsánat, bepárologtatjuk őket fémmel, akkor ilyen nanogyűrűket és nanoholdakat lehet létrehozni, ha a kolloid gömbök például leoldható dielektrikum anyagból vannak. Volt olyan ötletünk, hogy helyezzük el a kolloid gömböket lineáris rács felületére, és utólag világítsuk ki őket. Ez arra jó, hogy a kolloid gömbök monorétegének hexagonális szimmetriáját meg lehet törni, és nem csak hexagonális mintázatokat lehet létrehozni. A másik ötlet pedig az volt, hogy ezeket a kolloid gömb monorétegeket már direktben interferencia mintázattal világítsuk ki, és hogyha az az interferencia mintázat cirkulárisan polarizált fénnyel készül, akkor látszik, hogy ilyen egészen különleges nanogyűrűkből és holdakból együttesen képezett mintázatot tudunk létrehozni a felületen. Kicsit irreálisnak tűnik, hogy 10-100 nanométeres átmérőjű gömbök monorétegét úgy tudjuk kivilágítani interferencia mintázatot, hogy eltaláljuk a felületét minden egyes gömbsornak, amit kiválasztottunk, de nem lehetetlen, és ez annak köszönhető, hogy a monoréteg maga az tekinthető egy fotonikus kristálynak. Fotonikus kristály esetében mindig van a makroszkopikus koordinátarendszerben egy kitüntetett irány, amit a reflexióban meg lehet találni. Utána pedig a rácsok esetében egy olyan irányt kell megtalálni, ahol a visszareflexió az ugyanabban az irányba esik, ahonnan a bejövő fény érkezett, ezt hívjuk litró elrendezésnek, és ezen két lépés után nagyon sokféle mintázat készíthető a monorétegek interferencia mintázata kivilágításának köszönhetően, bocsánat, sokat lapoztam. Hogy pontosan ezek a mintázatok mire jók, végeztünk olyan számolást, hogyha beleírjuk filmekbe ezeket a mintázatokat, akkor, és utána kivilágítjuk őket fénnyel, megnéztük, hogy hogyan változik a spektrumuk a hullámhossz és a kivilágító fénybeesés és sikjának orientációja függvényében. Látszik, hogy attól függően, hogy nanogyűrűk, párosok, vagy pedig ilyen komplex mintázatok vannak a feleten, nagyon eltérő spektrumokat kaphatunk. A legmeglepőbb ezeken a lyuk mintázatokon az, hogy a felületre normál transmisszió nagyobb, mint egy. Ez volt tulajdonképpen az első meglepő, a plazmonikát újraélesztő effektus, amit a nano mintázatokon újra felfedeztek, és mi tulajdonképpen ezeket most vizsgáljuk, és azt kutatjuk, hogy pontosan milyen plazmonikus módusok azok, amelyeket ezeken a komplex mintázatokon olyan módon használhatunk, hogy speciális tartományokban biztosítjuk a legnagyobb transmissziót, ami sokféle dolog, például bioszenzorizációra alkalmas lehet. Na most egy érdekes témára szeretnék gyorsan átváltani. Ugye a fény az nagyon fontos, és mindenkiben van olyan igény, hogy a lehető legtöbb fény legyen kinyerhető különböző eszközökből. Természetesen perpétuum mobiliét nem lehet készíteni, ezért van itt a kérdés úgy megfogalmazva, hogy időegység alatt kinyerhető-e több fény vajon dipoláris emitterekből, mint amilyenek például a festékmolekulák, vagy sok fluoreszkáló biomolekula is. Nézzünk meg egy érdekes rendszert, amiben ilyen fluoreszkáló objektum van. Speciális rendszer választása előtt magát az alapjelenséget érdemes egy kicsit körbejárni. Tehát, hogyha van egy fém nano objektumunk, és a közelébe helyezünk egy dipoláris emitter, akkor van egy olyan távolság, ahol az időegység alatt kibocsátott teljesítmény, az növekszik, majd utána pedig visszaesik, ez pedig annak következtében van, hogy nagyon sok fény nyelődik el magában a nanorészecskében. Viszont meg tudjuk azt oldani, hogy optimalizáljuk a nanoobjektumnak az alakját és a nanoobjektumtól való távolságot, valamint az emitternek az orientációját is. És a jelenlegi legnagyobb sugárzási rátában elérhető növekmények olyan rendszerekkel vannak realizálva, amelyek fémfilmet és szúróobjektumot is tartalmaznak. A szokásos fémeken kívül a legújabb irányvonal az az, hogy új generációs alumíniumot próbálnak ki például, amelynek sokkal jobbak a rezonancia tulajdonságai. Ez a távoli jövő, de hogyha rá pillantunk a legegyszerűbb rendszerekre, hogy milyenek azok a geometriák, amelyek esetében remélhető, hogy az időegység alatt kibocsátott fénymennyiség az növelhető, akkor az első ötlet az lehet ilyen nanorúd, amelyet körbevesszük azzal a dielektrikum réteggel, amiben maga az emitter elhelyezkedik, vagy egy kicsit bonyolultabbnak tűnik ez, hogy belülről van az emitterünk egy dielektrikum közegben, és egy fémhéjon kell a fénynek kijutnia. Arról már beszéltem, hogy ha dimereket alkalmazunk, akkor ott a két fémobjektum között nagyobb térerősség növekmény érhető el, és hogyha rácsmintázatot helyezünk el, annak pedig még további előnyei vannak, hiszen a rácsnak a csatoló hatását is tudjuk hasznosítani. Nem véletlenül választottuk a gyémántot, nem azért, mert ékszernek is alapját képezi, hanem azért, mert a kvantum informatikában egy nagyon fontos fényforrás. Maga a gyémánt az nem színes, viszont hogyha ionokat implantálunk bele, ami keltett nitrogén vagy szilícium szennyezőcentrumot, akkor szép pirosos rózsaszínes színűvé válik. Ez pedig azért nagyon érdekes, mert a kibocsátott fény információt hordoz a színcentrumhoz tartozó spinállapotról is. Ebben most nem nagyon szeretnék bele bonyolulni, de hogy fontos fényforrás a kvantuminformatikában, hiszen kódolt információt továbbíthat, ez egészen biztos. Így aztán sokféle ötlet van az irodalomban arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a gyémánt fényét erősíteni, amit lefordíthatunk, úgyhogy a legfényesebben csillogó nano ékszert szeretnénk megalkotni. Várható, hogy valami olyan rendszert kell tervezni, ami beleavatkozik a gerjesztés és az emisszió hullámhosszán is a folyamatban. Ez azt jelenti a plazmonika nyelvére lefordítva, hogy olyan objektumot kell választani, ami két helyen is tud a spektrumban erősíteni. Kézenfekvőnek tűnik, hogy ezt a nanorudakkal meg lehet próbálni, hiszen láttuk, hogy azoknak a spektrumán két csúcs van. Hogy nehezítsük a feladatot, olyan színcentrumot választ, olyat is vizsgáltunk, aminél a gerjesztéshez és az emisszióhoz egymásra merőleges dipólusok tartoznak. és numerikus számításainkban ezeket az egymáson merőleges dipólusokat vizsgáltuk, gyémánt héjat elhelyezve arany és ezüst nanorudak körül, és informatikus együttműködésünk segítségével optimalizáltunk konfigurációkat, és találtunk olyan rendszereket, amelyeknél igaz az az állítás, hogy a gerjesztés alkalmazott 532 nanométeres hullámhosszon is, és az emisszió 738 nanométeres hullámhosszán is egészen jelentős erősítés érhető el. És mindezek után megpróbáltuk ezekkel az úgynevezett maghéj szerkezetű nanorendszerekkel is az erősítés két hullámhosszon. Az első konklúzió az az, hogy két hullámhosszon szférikus objektum közepén ülő dipólussal nem járunk sikerrel. Ha kimozdítjuk a dipólust, az a szimmetriát sértünk, akkor már van esélyünk arra, hogy két csúcsunk legyen. És hogyha igazán okosan választjuk meg a célfüggvényt, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a gerjesztés és az emisszió nagyon hasonlóan szemlélendő, ugyanolyan konfiguráció elvet kell alkalmazni mind a két hullámhosszon, hiszen az biztosítja, hogy a legkisebb fényjelődjön el veszteség formájában a fém objektumban, akkor elkezdett növekedni ez a második csúcs. Hát most azon dolgozunk, hogy be tudjuk ezt tolni a gerjesztés hullámhosszára, ugyanis a két csúcsnak a távolságát valószínűleg az anyagi minőség az, ami meghatározza, és az ilyen szempontból az ezüst az jobb választás, mint az arany, de érdekes módon az alumínium az, ami most fölmerült, hogy esetleg jobban célt tudunk vele érni. Nagyon hasonló rendszer alkalmazható arra, hogy festékmolekulák fényét erősítsük, és hogy ez mi mindenre jó, egy másik rendszeren könnyű megmutatni. Mikroszkópiában, ahol bioobjektumokat gyakran fluoreszkáló festékkel jelölve vizsgálnak, gyakori egy olyan hordozó felület, amely szilíciumból készítenek, piramisokat marnak bele elektronbeam litográfiával és bevonják arannyal. A mi feladatunk az volt, hogy nézzük meg, hogy ez az arany réteg a dielektrikum és fém határfelületi minőség következtében alkalmas-e arra, hogy nagyobb feloldással lehessen fluoreszkáló objektumokat megtalálni a felületen, és a válasz az, hogy igen, azok a skálák, amelyek ott nem biztos, hogy jól látszódnak, 200 nanométeresek, tehát látszik az, hogy a fényhullámhoz felénél finomabb feloldás is elérhető. Tehát rövid konklúzióként azt lehet mondani, hogy ezek a plazmonikusan erősített fluoreszkáló objektumok ígéretesek nem csak a kvantuminformatikában, de a mikroszkópiában és biotudományokban is. És természetesen a következő lépés az az, hogy próbáljunk meg nem klasszikus fényt generáló nanofotonikai, nanoplazmonikai lézerrendszereket tervezni. Na most a lézer alatt természetesen stimulált emissziót kell érteni, amelynél kritériumok a lézer mi voltának a bizonyításához az, hogy legyen vonal, keskenyedés, a spontán emisszióhoz képest az erősödésen kívül megfelelő legyen bizonyos autókorrelációs függvény. Mindezen jelenségeket nem csak nanofotonikai, hanem érdekes nanoplazmonikai rendszereken is vizsgálták már az irodalomban. Például ilyen fém nanoüregek, fém húzalog és egészen egyszerű fém gömb körüli dielektrikum rétegbe ágyazott festék esetében is mutatta ki vonalkeskenyedést. És ezt bizony úgy publikálták, hogy ez nanolézernek tekinthető. Hogy mire jó az, hogyha van nanolézerünk, integrált biochipnél mennyivel egyszerűbb nem beküldeni makroszkopikus rendszerből a koherens fényt a kivilágításra, hanem ott helyben ki tudunk valamit világítani, és aztán detektálni is tudunk. Ezek a fölmerülő lézeres struktúrák, és akkor most csak említés szintjén, hogy milyen érdekes jelenségek fordulhatnak még elő, hogyha több emittet vizsgálunk nanoobjektumok körül, akkor várható, hogy kollektív sugárzási jelenségek alakulnak ki, ami most nagyon mozgatja a tudósok fantáziáján. Az a meglepő effektus az, ami bekövetkezhet, hogy nem a emittáló objektumok számával, hanem annak négyzetével lesz arányos az intenzitás. Van egy másik érdekes jelenség, ez az erős csatolás, amikor is például festékmolekulákat helyezünk el nanorészecskék körül, és azt vizsgáljuk, hogy ez a disperziós karakterisztikán megmutatkozó szakadásnak a mértéke igazán arányos a az emitterek számának gyökével, mert ez várható, és hogyha ez igaz, akkor azt mondhatjuk, hogy erős csatás van. Az, ami így itt az eddigiek alapján nem annyira szakértőként is rögtön látszik, hogyha a nanorészecskéhez teljesen közel rakjuk az emittert, akkor a felületen lévő multipólusokkal hat kölcsön, tehát ezek a kis elszóltan mutatkozó pöttyekkel, amik magasabb rendű módusokhoz tartoznak. Ha pedig távolabb visszük őket, akkor a egységében dipólusnak mutatkozó gömbön oszcilláló antenna módus az, amivel kölcsönhatnak. Jó, akkor most egy teljesen más témára átérve, eddig amely struktúrákról beszéltem, azok plazmonikus struktúrák, mindegyik tartalmaz fémet, mindegyikre igaz az, hogy jelenléte hatással van a spektrumra. Van az anyagoknak egy újabb csoportja, amelyet metaanyagoknak nevezünk. Az a különlegességük, hogy nem csak az abszorpció, transzmisszió, reflexió karakterisztika változik meg, hanem a dielektromos állandó és a mágneses tulajdonságokat jellemző permeabilitás akár egyszerre negatív is tud lenni, amelynek következtében nagyon érdekes optikai jelenségek következnek be. Na most még mielőtt néhány ilyet mutatnék, hogy hogyan lehet eddig eljutni. Beszéltem arról, hogy komplex plazmonikus struktúrák, lehetnek például lyukmintázatok, lehetnek nanorészecskéből fölépített kis klaszterek. Az, hogy ezek a spektrumot hogyan változtatják meg, ha közelben megnézzük az egyes objektumokon a töltéseloszlást, akkor az az érdekes konklúzióval, hogyha a töltések dipólussá összegezhetőek, akkor sugároz a rendszer, azaz sok transzmissziót látunk, ha pedig bezárnak és egymással szembefordulnak a töltések a nanoobjektumokon, akkor pedig ilyen bevágások vannak, ezeket hívjuk fánóvonalaknak a spektrumon. Lehet mindenféle még komplexebb rendszert tervezni, amelyeknek a filozófiája ezen jelenségek fölismerése után az volt, hogy keresték a legegyszerűbb úgynevezett metamolekulánkat, amelyek a spektrum ilyen jellegű átgyűrésére alkalmasak. Majd miközben ezeknek a mindenféle hatását tanulmányozták, és az antiszimetriáknak és mindenféle geometriai dolgoknak a előnyeire ráismertek, ilyen nanokevitiket, nagyon nagy hatásfokú abszorbereket, detektorokat terveztek, új generációs polarizációforgató eszközöket és felharmonikus készítése alkalmas mintázatokat is lehet találni az irodalomban. Mindemellett az a legérdekesebb dolog, hogy ezekkel az úgynevezett metaanyagokkal egészen érdekes leképezési határokat lehet átlépni. Most alapoktatásban ugye ez elhangzik, hogy onnantól kezdve, hogy a fényt hullámnak tekintjük, onnantól kezdve nem igaz, hogy pontszerű képet tudunk létrehozni pontszerű forrásról, hiszen a lencse apertúráján mindig van elhajlás. Ezen elhajlási dolgokat figyelembe véve, hogyha két kép pontunk van, akkor a Rayleigh kritérium azt mondja ki, hogy ezek akkor megkülönböztethetően, hogyha az egyik pont minimuma az egybeesik mondjuk a másik ponthoz tartozó maximummal, ez a még éppen föloldható határ. Most, hogyha a föloldási határokat így végig gondoljuk például inkoherens megvilágítása, akkor elég hamar belátja az ember, hogy hullámhoz felénél kisebb dolgot nem nagyon, kisebb távolságra lévő objektumokat nem nagyon lehet elkülöníteni. Kivéve akkor, hogyha metaanyag is van a birtokunkban. Ugyanis van egy másik optikai alapjelenség, ezt már általános iskolában mindenki tanulta, van a fénytörés egy érdekes jelensége. Van két dielektrikum, amelynek a törésmutatója különbözik, miközben áthad a fény egyikből a másikba, aközben megtörik. Ez az a jelenség, ami miatt a víz alatt lévő objektumokat máshogyan látjuk. Nem szoktam megbuktatni vizsgán azokat a hallgatókat, akik úgy rajzolják fel a fénytörés jelenségét, hogy a megtört nyaláb a beesési normális másik oldalán van. Inkább megkérdezem tőlük, hogy vajon balkezesek-e. Ugyanis azok az anyagok, amelyek ilyen jelenséget produkálnak, az irodalomban left-handed materials név alatt futottak be. Úgy lehet őket leginkább interpretálni, hogy negatív törés mutatóval rendelkeznek. A létezésüket már 1968-ban megjósolták, hogy pontosan milyen anyagok produkálnak ilyen. Nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy amely anyagoknál a dielektromos állandó és a permeabilitás is negatív, azon anyagoknál van a spektrumnak olyan tartománya, ahol ez a negatív törés mutató jelenség megmutatkozhat. Amire pedig jó, azt 2000-ben jósolták meg, hogy lehet képet alkotni ilyen anyagokkal, És a legérdekesebb az, hogy egészen egyszerű fémes szerkezettel, egy sima fém filmet tartalmazó multiréteggel mutatta ki először fényhullámhossznál jóval kisebb 60-80 nanométeres vonalakat tudtak beleírni a kivilágított mintázat mögött elhelyezkedő reziszbe, akkor, hogyha ezüst filmet is raktak a fény útjába. Ez pedig annak köszönhető, hogy a fém dielektrikum határfelületen geresztett plazmonok a tárgyhoz tartozó finom információkat hordozó evanescens hullámokat képesek megerősíteni ezen a kilépő felületen. A hátránya viszont ezeknek az egyszerű struktúráknak, amelyeket elneveztek először szuperlencsének, az, hogy ez erősítjük a kilépő oldalon, a kép oldalon ezt az evanescens teret, ez bizony csak a közeltérben teljesül, amiről már elmondtam, hogy néhány száz nanométeren belül lecsöng. Ez azt jelenti, hogy ha látni akarjuk a képet, akkor nagyon közel kell ehhez a határfelülethez menni, ami nem mindig realizálható, hiszen nem mindig tudunk magunkat cipelni egy scanni near-field optical mikroszkópot, ami több millió euró nagyságrendű pénz összegbe kerül. Na most, hogy vannak ilyen objektumok, amelyek, vagy bonyolult struktúrák, amelyekkel ez a képalkotás realizálható, ezek azok az úgynevezett left-handed materiálszak, sőt a fotonikus kristályos szakirodalomban mutattak olyan anyagokat is, amelyek nem mutatnak negatív törésmutatót, de pontosabban negatív törésmutatót mutatnak, de nem left-handed anyagon alapulnak. A legszemléletesebb a szuperlencse, hiperlencse témakörben ez az egyszerű ábrasor. Úgy lehet megérteni, hogy a feloldási hatát, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy a kép, a teljes kép alkotáshoz a terjedő hullámok és a lecsengő evanescens hullámok együttes információja szükséges. A finom részletekről hordozható információt ezek az evanescens hullámok tartalmazzák, amelyek sajnos eltűnnek. Ezt hívják elveszett kincsnek a mikroszkópiában. Na most az, hogyha csak a szuperlencsének a másik oldalának közeltérben tudunk erősítést elérni, az nem elég. Azt szeretnénk, hogy ezek a evanescens hullámok, ezek a far fieldbe is kiküldhetőek legyenek. A far field alatt értem azt a távoli teret, amely már egy makroszkopikus mikroszkóppal is, tehát egy valós mikroszkóppal megnézhető. Az ötlet az elsőlegesen az, hogy tegyünk rácsot a sima fém helyett, és működik, mert valamennyire ki tudja küldeni a makroszkopikus rendszerbe ezt a vonalkülönbséget is át tudjuk hidalni, ami bőven, ha jól emlékszem, a hullámhossz negyedével összemérhető. És viccből is mondtam, hogy a szuperlencsék után az, hogy hiperlencsékről beszélnek az irodalomban, az sokkal többet jelent a plazmonika nyelvezetére lefordítva. Itt azt jelenti, hogy hiperbolikus a disperziós karakterisztikája annak a rendszernek, ami képes arra, hogy a far fieldbe oly módon küldi ki ezeket az evanescens hullámokat, hogy folytonosan áttranszformálja a K-vektorral együtt a hullámhosszat, és így módon elérhetővé teszi azon információkat, amelyek a klasszikus feloldási határ alatt vannak, ilyen lambda per 4,5, az, amit a két belső pöttynek a távolsága. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ilyen különleges anyagokkal várható, hogy a mikroszkópia is forradalmasítható. A sok publikáció legtöbbje 10 évvel ezelőtti volt egy szünet ebben a kutatási területben, most van egy újraéledés. És nagyon különböző a cél, de a struktúra nagyon hasonló van, ez a cloaking, ez az elfedése mindenféle objektumnak ötlet. Az a kérdés, hogy lehet-e olyan objektumot tervezni, amelyen ha áthad az elektromágneses hullám, nem is látszik, hogy ott van. Ez nagyon izgalmasnak tűnik. Ha sokáig gondoljuk, hogy milyen alkalmazások lehetnek, akkor nyilván először katonai alkalmazás jut mindenkinek eszébe. Eléggé komolyan dolgoznak a meta tudományban azon, hogy ilyen rendszereket tudjanak tervezni. És végül egy egészen más újabb téma, ez pedig, ha valaki intelligencia tesztet old meg, akkor azt időre kell megoldani, azaz a problémákat időben kell megoldani, de ennek a magyar nyelven van egy másik jelentése is, időbeli problémákat a legizgalmasabb megoldani. Az azt jelenti, hogy nem folytonos kivilágítás a legérdekesebb, hanem impulzus üzemű kivilágításnál, hogy mi történik egy ilyen nanoobjektum közelterében, az újabb perspektívákat nyithat meg. Volt is arra precedens, hogy az irodalomban azt állították, hogy ilyen plazmonikus háromszög alakú antennapárok olyan nagy mértékű térnövekményt tudnak eredményezni, amely már alkalmas arra, hogy ezen térben nagyon magas harmonikusokat lehet kelteni. Ezen tartományt extra UV-nak szoktuk nevezni, ami ilyen 10-es faktorban is különbözik a standard UV-től. Ez egy olyan precedens, amit Nature-ben publikáltak, de utána sok cikket lehet találni, amelyek cáfolják, és azt mondják, hogy ezek az objektumok, miközben kivilágítjuk rövid impulzussal őket, aközben igaz, hogy nagy térnövekményt hoznak létre, de elolvadnak sajnos, mert hogy sok számolásból kihagyták a tudósok a termális effektusok figyelembevételén, és nem úgy voltak optimalizálva, mint ahogyan a mi kis nanorúdjaink és korsár objektumaink vannak, hogy széthangoljuk tulajdonképpen egymástól a szórási és az abszorciós hatás keresztmetszetet. Így aztán megjelentek olyan publikációk, amelyek ezt cáfolják, és azt sugallják, hogy kicsit máshogyan kell közelíteni ezt a problémát. Ugyanakkor vannak olyan érdekes próbálkozások, hogy fém tűkre, hogyha rácsokat készítünk, és azokon keresztül küldjük be a rövid impulzust, akkor ezek segítségével lehet egy elektron impulzus sorozatot generálni, amelynek az a nagy előnye, hogy miniatűr elektron mikroszkópot lehet létrehozni. Ilyen kutatásokat a Wigner-ben, a Dombi Péter csoportjában végeznek jelenleg. Hogy mi mindent lehet mégis fém nanotűkkel realizálni, van olyan próbálkozás az irodalomban, mely szerint, hogyha belülről halad a rövid impulzus, akkor mégiscsak lehet nagyon magas harmonikusokat kelteni, és egészen egyszerűnek mutatkozó ellipszoidok és egyéb nanoobjektumoknak az optimalizálása az, ami ígéretesnek mutatkozhat az ügyben, hogy lehet-e olyan mintázatokat készíteni, amelyekkel lehet válogatni az attoszekundumos impulzusoknak a spektrális összetételében is. Akkor én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, akkor várom a kérdéseket.
Köszönjük szépen az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára tartja meg a Változó világ, változó személyiségi jogvédelem című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!